Tiger. Кто тебя же не в соцсетях?
Szkeptikus hétfőn Raskó Gáborral, aki részben a Szkeptikus Klub képviseletében, részben, mint a téma szakértője van itt ma velünk. Üdvözöllek, szia, jó reggelt kívánok!
Én is üdvözlök mindenkit, szervusz!
ChatGPT, mesterséges intelligencia és világvégei, tudnám összefoglalni a mai témáinkat. De hogy egy picit mindig próbáljuk tisztítani így a fejeket, hogy mit értünk mesterséges intelligencia. Van ennek valami definíciója, hivatalos már, vagy így nagyjából körülbelül sejtjük, hogy hol van mi ez?
Hadd kérdezzek vissza, te mit értesz természetes intelligencia alatt?
Természetes bunkóság, az van. Mesterséges intelligencia és természetes bunkóság.
Jó, de egyébként...
Egyébként én a probléma megoldást tartom az intelligencia. A jelenlegi intelligenciai tesztek legfőbb iránya az egy probléma megoldása.
Igen, én egyébként, ha nem véletlen, és nem csak viccből kérdeztem én ezt vissza, mert arra akarok rámutatni, hogy igazából nem tudjuk megmondani, hiszen nincs egy tiszta definíciója annak, hogy mi az intelligencia. Ugye én például roppantul tudtam tisztelni azok intelligenciát, akik mondjuk, ha legyen ön is milliomosban, tényeket tudtak elképesztő mennyiségben. Én ebben nagyon rossz vagyok. Én őket intelligensnek tartom, de közben azért magamat is valamennyire intelligensnek tartom, holott ebben nem vagyok. Jó, aztán van egy csomó.
Ez mi volt? Bocsás, meg téged is megtévesztett a látszat. A faktoidok, tehát ezeknek a, mi hogy hívták Napóleon lovát a Waterloo csatában, és megmondja, az nem az intelligencia jel, az egy, tényleg a faktoidok begyűjtés, az egyfajta műveltség, ami, és a műveltség intelligencia nem egészen ugyanaz.
Én most nem akarok ebbe belemenni, de nagyon sok minden van benne. Egyébként például a robot technológiának is bizonyos részeit annak értik, hogy egy robot mondjuk el tud navigálni egy nehéz környezetben, hogy olyan úgy működik, ami olyan, hát intelligensnek tűnik, tehát hogy alkalmasnak tűnik. Azért a lényeg az, hogy ha egyszer ennyire zavaros az, hogy mit értünk mi magunk intelligenciának. Tehát például most akkor még egyszer bemondom, tehát hogy egy embert nevezel intelligensnek, egy másik ember meg bunkónak nevezi azt, és egyáltalán nem intelligensnek. Ja. Ez mutatja, hogy nagyon nincs egy tiszta fogalmunk. Na most ebben a környezetben az, hogy mit nevezünk mesterséges intelligenciának,
az még egy dupla csavar.
Úgyhogy én nagyon a terminológián mondjuk nem is lovagolnék.
De azt tudjuk mondjuk, hogy kalapács az mondjuk nem része a mesterséges intelligenciának, a telefonunkon lévő térkép meg igen, tehát azért nagyjából el tudjuk dönteni, hogy mit sorolunk oda.
Hát igen. Igen, tehát az nem akarom ezt nagyon elmosni azért.
De a ChatGPT ennek hogy része?
Hadd mondjam el, hogy én, akik egyébként tényleg szakmailag is foglalkozunk ezekkel, talán most, ha már ChatGPT, akkor az emberek nagy része már tudja, mi az, hogy chatelni, és mi az, hogy chatbot, ugye? Tehát valami olyan chatelő a túloldalon, aki nem ember, és mégis vagy jól, vagy rosszul, de próbál válaszolni a kérdéseinkre. Mi ilyeneket már próbáltunk fejleszteni, és amit szoktam mesélni, de ez gyakorlatilag valós probléma volt, hogy mondjuk írjunk egy olyan chatbotot, ami segít neked kiválasztani egy autót, autóvásárlás. És akkor elkezdi kérdezni tőled, hogy mit tudom én, milyen évjáratot akarsz meg.
Mennyi pénzed van?
Azt is, hogy mennyi pénzed van, akkor megkérdezi, hogy és milyen színű legyen, mondod, hogy fehér, akkor milyen motorja legyen, megmondod, hogy milyen belső eszközei legyenek, és azt mondod erre, hogy inkább piros. És akkor ez felrobban, mert hát azt kérdezte, hogy mit tudom, milyen motorja legyen, hát inkább piros. Na most ez egy embernek nem okoz problémát, de tudja, hogy az előbb kérdezte meg, hogy milyen színű, és ja, hogy akkor inkább arról beszéljünk. Na most ez nekünk jó, meg lehetett valahogy oldani, de azért, ahogy bonyolódtak a dolgok, egyre inkább nem tudtuk megoldani ezt a problémát, ugye ezt úgy nevezzük, hogy mondjuk kontextus, tehát milyen környezetben beszélünk a dolgokról, emlékszünk a beszélgetés
a
elejére.
A természetes intelligencia hibázott, és ezt mégis nem kérhetjük számon a mesterségesen.
Hát, a természetes éppen, hogy le tudja
kezelni. De úgy értem, hogyha megkérdezem, hogy és milyen motor legyen benne, és erre azt mondja a természetes mindig, hogy legyen inkább piros,
Mondod, a mesterséges intelligencia kérdezett.
Igen, de én hibázok ezzel, hogy miért nem a kérdésre válaszolok.
Így is föl lehet fogni. Mégis azért ezt tekintjük. Ezt egy problémának tekintjük, ugye? És csak, hogy egészen rövidre zárjam, tehát, hogy előre ugorok egy pillanatra, a ChatGPT ezt például nagyon jól kezeli. Tehát szoktam példákat mondani erre, és ott le lehet, bárki lejátszhatja, hogyha belép, hogy mi Magyarország fővárosa, Budapest. Hát jó, hát ezt elvárjuk tőle, és fújunk, hogyha valami ilyesmire valamit hibázik. Utána megkérdezett, hogy mi az ország nyelve? És nem mondod azt, hogy Magyarország, mert ugye ez az a fehér meg piros kérdés az előző, hogy tudnia kell, hogy Magyarországról beszéltünk, és akkor mondja szépen, hogy magyar. És akkor megkérdezett, hogy és Németországé?
Tehát nem kérdezem, már hogy se, vagy már a nyelvet kérdezett, se, vagy a főváros.
Igen,
se.
Igen. És akkor, vagy például, hogy és azért az országé, aminek a fővárosa Bécs, ugye, tehát...
De hogy közben azért tegyük hozzá, hangsúlyozzuk, a ChatGPT nem egy tudásbázis, nem egy Wikipedia, nem egy lexikon, tehát neki nem biztos, hogy ezt a képességeit kell leginkább kihasználni, hogy Trigeslobogó második legnagyobb városa mi, mert
De most egyébként ez fontos, amit mondasz, mert én pont nem a tény dolgokra akartam itt hangsúlyozni, hanem hogy a nyelvet ismeri.
Igen.
Tehát, hogy mondok valamit, amiben aztán majd pikáns dolgot is hozzáteszek egy kérdés formájában, hogy tehát megkérdeztem tőle azt, egy kicsit egyszerűsítek, nem pont így voltán, hogy milyen háború tört ki Európában akkor, amikor a Queen híres énekese meghalt.
Igen.
Na most csak egy pillanat. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy internetező társaink nagy része egy ilyen Turing-teszten megbukna, mert azt se tudná, hogy mit kérdeztem. Tehát a bonyolult mondatot nem tudná értelmezni, hogy ezt most akkor hogy is kell összerakni, elkezdene valamit vakerolni, de nem érteni már a kérdése. Szóval ChatGPT erre tökéletesen megválaszol, hogy és ráadásul, ha kérem, hogy fejtse is ki, akkor megmondja, hogy ki volt a Freddie Mercury volt, igen, ő ekkor és ekkor halt meg, és egy éven belül kitört a délszláv háború.
Bár na nincs összefüggése kettő
között. Na, ezt mindjárt mondom, mert ezt is megkérdeztem tőle. Egyébként van olyan, tehát a ChatGPT működésre egy picit majd beszélek, mert érdekes.
Na, ez a lényeg, igen.
De az egyik érdekes pontja, hogy úgy alkották meg, hogy nem mindig ugyanazt mondja. Tehát, és ez látszik is, hogyha újra megkérdezem, szokta is mondani egyébként, hogy nincs a kettő közt összefüggés, de a lényeg az, hogy én tesztként ezt megkérdeztem tőle 10-szer ugyanezt a kérdést, és akkor mondta, hogy délszláv háború, jugoszláv háború, tehát ezeket szépen így mondogatta, és egyszer csak azt mondta, hogy az északi-sarki háború. Abban az évben, amikor Freddie Mercury az északi-sarki. Hát gondolhatod, hogy akkor hirtelen úgy...
Unatkozott.
Igen, igen, igen. És akkor elkezdtem úgy nyomozgatni utána, hogy ez most hogy történt, és nagy nehezen, már visszatérve a Google kereséshez, meg ilyenekhez, végül is rájöttem, hogy abban az évben, azokban az években volt egy valamiféle tengeri határvita Grönland és Dánia között, ott, vagy Norvégia és Dánia között, és akkor visszakérdeztem tőle, hogy te biztos, hogy ez egy háború volt, nem csak egy vita? Ja igen, vita, de lehetett volna belőle háború is. Na most ez azért rávilágít arra, hogy amit úgy szoktak nevezni, hogy halucinál, vagy én úgy szoktam mondani, hogy konfabulál, tehát kitalál meséket, amikor nem tud annyit pontosan, akkor mondogat dolgokat. De ez nagyon fontos kapcsolat lesz ahhoz, hogy tehát ezen nem fogunk elcsodálkozni, megértjük, hogy tanították, és hogy működik. Uh-huh. Tehát, és ez nagyon fontos lesz akkor, amikor majd arról beszélünk, hogy a szkeptikus szempontból milyen, és hogy tényleg eljön-e a világ vége, vagy egyebek.
Együnk eljön, csak hogy mikor, ugye ez a kérdés.
Igen, persze.
5 milliárd év múlva a nap kitágul.
Hát kérdezzük meg majd tőle, de igen. Na, a lényeg az, tehát ilyen nagyon röviden összefoglalva az, hogy ugye ezt a favágó vagy nyerserő módszerrel tanítják, ugye, tehát, hogy
ezúton azt mondják, emlékezünk hogy... Vágó Istvánra, a vágó módszer, ja, igen.
Igen, igen. Tehát, hogy iszonyú sok dokumentumot az internetről, Wikipédiáról, könyvekből odaadtak neki, és kifejezetten úgy jutalmazták az algoritmust, hogy próbálja meg, elmondok neki néhány szót a mondatból, és akkor a tanultak alapján, amit rengeteget odaadtunk, próbálja meg megjósolni azt, mi lesz a következő szó. Utána odaadjuk neki ezt, és azt jósolja meg, hogy mi a következő. Tehát igazából, hát nagyon sokunknak van, azt hiszem, a telefonján is ez a autocomplete, ezt hogy mondják magyarul, ez a...
Autokorrektor.
Az, az, ami befejezi, amit az, elkezdtél az írni, ugye? Yeah. Ez egyik dolog, amit azonnal megpróbál kikapcsolni valahogy, de, de egyébként tulajdonképpen egész jól működnek. Na most, hogyha tehát azzal, hogy nagyon sok ilyen szöveget adtak neki, ő megtanulta, hogy az emberek hogy szoktak beszélni, uh-huh. hogy a nyelvnek milyen a struktúrája, miután mi szokott következni, és így generálja ezeket a szövegeket. Na most, hogyha ezt egyébként miért nem csinálták meg eddig, mert egyébként a technológia olyan, amit 30-40 éve is már tudtak, tehát ebben nagyon új technológia uh-huh. nincs. Abban van nagyon új technológia, hogy azért ez a tanítás, ez elképesztő időigényes, és
nem tehát voltak elég számítógépek. A szövegeket.
Igen, igen.
Amire azt gondolnánk, hogy mitől olyan időigényes, azért ez a legkisebb.
Nem a betáplálás az időigényes, most nem akarok belemenni, hogy ebben ezek az úgynevezett neurális hálózatok vannak, aminek több milliárd paramétere van, olyan, mintha az agyunkban uh-huh. át kéne állítgatni a kapcsolat az idegsejtek között. Valami ilyesmi történhet az agyunkban egyébként, de ez nem teljesen pontos az analógia, de a lényeg az az, hogy hát mi ezt ugye valahogy részint öröklünk egy viszonylag jó hálózatot a fejünkben, részint meg évekig tanuljuk, ugye a gügyögéstől kezdve ugye a részletes beszédig. Ezt meg kell tanítanunk, és ezeket a paramétereket be kell állítani a saját magának a rendszernek a jutalmazásunk, büntetéseink hatására, és ez iszonyú sok. De ennek a matematikája meg minden, ez megvolt már 10-40 éve is.
Ez a betanítás, bocsánat, ez egy élő szereplős betanítás? Tehát én a válaszokat egy élő ember nézi, minősíti, és...
Van olyan tanítás is, ez konkrétan pont nem olyan, ez konkrétan olyan, hogy adjuk neki a szövegeket, meg a folytatását a szövegeknek, és ő meg fogja tanulni attól, hogy szokták folytatni. Tehát egyébként nagyon fontos a kérdés, mert ugye nincs ott egy ember, aki azt mondja, hogy az a szöveg, amit most adtam, az egy tény, vagy egy fiction, vagy valami. Tehát ilyen nincs benne. Ő csak megtanulja, hogy szoktunk beszélni, és eddig azért nem ment a dolog, mert a nagyon sok adatmennyiség miatt nem volt elég erős számítógép, meg minden. Most a Microsoft adott elképesztő mennyiségű grafikus kártyát, amit most éppen nem bitcoin bányászatra használtak, hanem erre a tanításra, meg egyebeket, és ezt most már meg lehetett csinálni, hogy ne évtizedekig tartson ez a finom hangolás, hanem órákig, napokig, nem tudom mennyi ideig tartott. Na most az az érdekes, hogy és ebben azt hiszem meglepődtek egy kicsit a kutatók is, hogy váratlanul egyszerűen a mennyiség hatására valamiféle minőségi változást kezdett történni. Tehát, hogy arra azért nem számítottak, hogy ennyire jól fogja kezelni a nyelvet. Tehát valahogy nem, attól még, hogy valami folytatja a szöveget, attól az nem volt egyértelmű, hogy ő mondjuk ezeket a kontextusokat ilyen jól fogja tudni kezelni. De ez egy kicsit meglepő dolog volt azért, és tényleg szakmailag, akik foglalkozunk vele, az meglepődünk ezen. Ami nagyon fontos, és itt térnék vissza az északi sarki háborúra, hogy amikor én megkérdeztem tőle, hogy hát honnan tudja ezt, és próbáltam nyomni, hogy adjon linkeket, adjon hivatkozást, stb. Amikor adott is nekem linkeket pont olyan dolgokra, amik sehol nem léteznek. Tehát ő nagyon szépen kitalált ilyen linkeket, de azok nem léteztek, vagy érdektelenek voltak. Akkor rá kellett jönnöm, hogy hát hogy is tanították? Nagyon sok szöveget adtak hozzá, és ő megtanult, hogy melyik szó után melyik szó következik. De amikor megtanulja, hogy melyik szó után melyik szó szokott következni, akkor ahhoz ő nem kapcsol semmi forrást. Tehát ez az info, ez elvész a tanítás közben. Na most éppen ezért van az, hogy nem várhatjuk el tőle, hogy forrásokat adjon önmagában, illetve akár az se, hogy tényről, vagy hamis tényekről, vagy álhírekről, vagy egyebekről nyilatkozzon, mert hát csak reméljük, hogy olyanokkal etették, amiben tények vannak, de akkor fölmerül a kérdés, hogy lesznek külön kínai tények, meg orosz tények, meg republikánus, meg...
Hogy ne lennének
meg,
már
meg jobboldali, meg ilyen-olyan tények, tehát nagyon fontossá válik, hogy kitanítja ezeket az eszközöket.
Ha például azt kérdezzük tőle, ezt most nyilván tudjuk megválaszolni, hogy szoktál hazudni? Erre például milyen választ kapnánk tőle?
Biztosan azt mondja, hogy én szándékosan nem hazudok, abból dolgozom, amivel megtanítottak.
Egy politikus veszette benne, igen. Tényleg én soha nem. Na,
egyébként ez, hogy egy politikus veszette benne, nagyon sokan használják a bullshit Hogy mondod ezt magyarul?
Bullshitnek.
Magyarul bullshitnek nevezett. Pedig most már többeket megkérdeztem, és van egy... Majd közben esetleg rájövünk.
Mellébeszélés egyébként.
Igen, mellébeszélés, vagy ilyesmi. Tehát, hogy bullshit bajnoknak szokták nevezni, és ha ezt úgy vesszük, hogy a bullshitről szoktak tudományosan is elmélkedni, akkor látjuk, hogy annak az a definíciója, hogy az bullshitel jól, aki a jó bullshitelő az általában nagyon jól kezeli a nyelvet. Tehát, hogy jól tud beszélni, meggyőzően tud beszélni, és ami nagyon érdekes, és ezt nehogy félreértsed, számára eközben nem fontos, hogy igazat mond-e vagy sem.
Hogyne.
Nem arról van szó, hogy hazudni akar, egyszerűen irreleváns. Az a lényeg, hogy szépen szője a szavakat egymás
konkrétan
után,
ennek
hogy
az
hasson rá, stb.
Egy a definíció annak, hogy nekem például a harmadik mondat után lesz jó alakom. Tehát, hogy van egy ilyen fajta, tehát hogyha hagyják az embert egész ideig, elég ideig beszélni, akkor minden, tehát akkor minden egyre szebb lesz, hogyha valaki tudja kezelni ezt a nyelvet, már pedig ugye hát szakmámból kifolyólag. Na jó, de menjünk vissza még a működéshez, tehát azért ez nagyon fontos, hogy adott egy ilyen lehetőség, nyilván az emberek nem kaptak hozzá egy használó utasítást, tehát félreértelmezik kicsit a képességeit. Na de ennek ellenére nem találom azt a veszélyforrást, amire földünk nagyjai közül is jó néhányan felhívták a figyelmet. Jaj, most kéne megállni, mindenki tegye le az egeret a kezéből, mert hogy ez elvezet a világ végéhez. Én ezt a kockázatot nem találom igazán ebben a jelenségben.
Ugye mi szoktunk világvégékről beszélni, szkeptikus hétfőkön, és akkor ugye általában azon az oldalon vagyok, hogy hát ezek kamu világvége dolgok. Most itt hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, és ez egyébként részint a szkeptikus mi voltomból, részint a technikai mi voltomból származik. A világvége nem úgy fog bekövetkezni, hogy mint meghalunk, de attól még elég rossz is lehet a dolog. Tehát ha miért is gondolom ezt? Ugye az, hogy mesterséges intelligencia van az életünkben, azt sokan nem tudják, már eddig is, azt sokan nem tudják, de azért sokan tudjuk is, hogy ugye amikor Facebookozol, Googleozol, Twitterezel, stb., akkor az, hogy mit nyom az orrod alá, ugye vagy például egy ilyen webshopos környezetben, vagy reklámoknál, ugye szokták mondani, hogy már ajánlja neked a babaruhát akkor, amikor még azt se tudod, hogy az asszony terhes. Tehát, meg ő se tudja tán. Tehát, hogy jobban ismer téged, mint te önmagadat, és a feleségedet meg még jobban ismeri, ugye? Tehát ez is egy komoly mesterséges intelligenciás algoritmus, de nem tudod, hogy az. Viszont azért mégiscsak egy arab tavasz kirobbanásában ugye ezek a rendszerek szerepet játszottak, meg ugye nem véletlen, hogy Oroszországban, Kínában betiltják a Google-t, és helyette sajátot csinálnak, a Facebook helyett sajátot, azért, mert ott az algoritmust akkor ők fogják meghatározni. Tehát én úgy gondolom, hogy már globális méreteket tud ez ölteni, ugyanúgy, mint hogy sokan nem hiszik, hogy a globális felmelegedésnek van ember okozta része, mert hogy hát akkora nagy a Föld, hogy ezt nem lehet. Igen, elértük már azt, hogy lehet, a környezetszennyezésnek is már el tudjuk érni azt, itt is el tudjuk érni azt, hogy milliárdokat tudnak elérni. Na most ehhez jön hozzá most egy olyan használata a mesterséges intelligenciának, ami már egyszer bizonyított, hogy befolyásolni tud nagyon nagy tömegeket, hogy ráadásul itt most a barátod tud lenni. Tehát majd mondok néhány példát, hogy én nagyon jól használom a napi munkám során egyébként, meg szórakozásban is a ChatGPT-t, úgyhogy ismerem a korlátait, de az az érdekes, hogy még én is megszoktam neki köszönni, meg úgy írok neki, hogy meg ilyesmi. Automatikusan jön, tehát utána mindig mosolygok egyet magamon, de ma már vannak olyan alkalmazásai ennek, hogy például barátnő, ugye?
Hát virtuális barátnő.
Virtuális barátnő. Nyilván. És hát nagyon sokaknak egyébként el tudom képzelni, hogy ez egy olyan pótlék, ami akár hasznos is lehet neki. Tényleg valaki meghallgatja, beszélget vele, stb. Na most gondoljuk el, ez az algoritmus, ez most már, tehát nem csak a háttérből tud irányítani, hanem emocionálisan tudsz kötődni hozzá, tehát ezért gondolják.
Mutat érzelmeket? Tehát van olyan funkciója, hogy valamiért megharagszik, vagy megsértődik, vagy boldog lesz, vagy úgy tesz, vagy úgy kommunikál, mintha boldog lenne?
egy pillanat, tehát ugye vannak ezek a nagy nyelvi modellek, amit az OpenAI meg egyebek is csináltak, ez már évek óta van, de most azzal tört elő, hogy írtak hozzá egy alkalmazást, egy chat alkalmazást, ez a ChatGPT, ugye? Tehát a ChatGPT nem maga a mesterséges intelligencia, hanem az csak egy hozzáférés ehhez az intelligens nyelvi modellhez, és ebben az alkalmazásban ők igyekeztek olyan plusz szűrőket betenni, egyébként ezek pont azok a rétegek, amikről beszéltél is, hogy ez már ilyen supervisort tanítás, tehát ahol na, ilyenekről ne beszélj. Tehát amikor nem hagyták magát.
Ezt egyébként tapasztaltam, nagyon furcsa, bocsánat, csak lejárt az első fél óránk, de nagyon gyorsan, azért ijesztően gyorsan. Raskó Gáborral beszélgetünk, a Szkeptikus Hétfő kapcsán a mesterséges intelligenciáról, de hogy igen, hogy erre visszatérve, hogy mindenképpen ezt azért tapossuk ezt az ösvényt szélesre, mert ez azért elég izgalmas.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Raskó Gábor, a Szkeptikus Társaság és a Mesterséges Intelligencia képviseletében. A Mesterséges Intelligencia nagykövete, az milyen szép lesz majd, amikor küldenek munkáját valakit. A Fantasztikus Bullshit bajnok milyen kihívást jelent a ChatGPT, hogy van a teljes cím? A Szkeptikus Mozgalomnak, igen, itt a végeremre lemaradt a rövid videó. Nál ezen a címen van fönt a videó a Szegedi Kongresszus konferenciáról. Megosztottam ezt mind a Parakovács Imre hivatalos Facebook oldalon, mind a Flamingo Farhát fanok Facebook csoportban oldalon. Úgyhogy aki kíváncsi az egész sztorira, az ott meg tudja majd hallgatni, illetve akkor eljutod a Szkeptikus Társaság többi videójához. Na de tényleg, igen, mi az a veszély, amit jelent ez?
Kérek még 2 percet azért a veszélyek előtt, azért, hogy hitelesebb legyen egy picit a veszély előrejelzésem, azért szeretném elmondani azt, hogy én a napi munkám során az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon jól használom a ChatGPT-t. Úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen partnerként használom. Tehát ugye mostanában otthon dolgozunk, kevesebbet találkozom a kollégáim, a szakértő kollégáimmal még kevésbé, mert dolgozunk mindenféle egyéb projekteken, és ilyenkor leszoktam ülni, és egyszer megkérdezem tőle, te hogy írnál meg egy olyan programot, ami ezt meg ezt csinálja?
Na ebben nagyon jó.
Na most ebben tényleg annyira jó, hogy én ugye programoztam valaha, de az elmúlt jó pár évben azért már jóval kevesebbet, nincs gyakorlatom benne, és mostanában olyan dolgokat, úgynevezett ilyen deszkamodelleket tudtam megírni, hogy van egy ötletem, hogy ezt hogy mit kéne megcsinálni, akkor leülök vele, és egy pár óra alatt olyan dolgokat ütünk össze, amit nem tudtam volna magamtól megcsinálni. A másik az például az, hogy hát üzleti leveleket kell írnom, valakik nem fizettek például, és akkor ilyen dolgok is vannak nekem, és angolul kell ezeket mondjuk egy török embernek írni, konkrétan ilyesmikről van szó, és elképzeltem, hogy írnám meg, de elmondtam a ChatGPT-nek, hogy mi a szituáció, és egy azért jó ismerősöm az illető, tehát egy kicsit le kéne teremteni, de azért inkább ilyen informálisan hivatkoztam múltbeli dolgokra, írd meg nekem egy levelet. Megírta, és rohadtul hivatalos volt a levél, és mondtam neki, nem, ez olyan nem igazi barát, de azért régóta ismerjük egymást, maradjon meg egy ilyen baráti dolog. Megírta. Most ezt a levelet utána egy-egybe el tudtam küldeni.
Törökül?
Nem írtam, törökül, angolul
írtam. De meg tudná törökül is?
Meg tudná törökül is írni, igen. Tehát szoktam ilyeneket csinálni, hogy írok valamit angolul, úgy gondolom, hogy jó, de túl bonyolult a mondat, és én nem értem azért Angliában, meg ilyen helyeken. Nem tudom, volt-e veled ilyesmi, hogy amikor egy ilyesmit leírsz mondjuk angol nyelven, akkor tulajdonképpen a végén elgondolkoz, ez most azt jelenti, amit én akartam, vagy pont az ellenkezője.
Ez súlyos, ugye, de gyakran.
Na most megkértem tőle, hogy korrigálja már, hogy nyelvileg jobb legyen, egy-két módosítást mondott, és utána megkérdeztem tőle, hogy egyébként most akkor magyarázd el, hogy is értette ezt a mondatot magyarul. És akkor elmagyarázd, akkor megnyugodtam, mert kiderült, hogy pont az volt a jelentős, amit akartam. Most ezek ilyen nevetséges dolgoknak tűnnek, de nem. Ezek nekem nagyon sok időt spórolnak meg, és egyébként nem csak időt mondom, mert olyanokat tudok megcsinálni, amit nem tudtam volna egyébként megcsinálni. Na, ennyit akartam csak mondani róla, még tudnék ilyesmiket mondani, hogy szerintem ez egy nagyon klassz dolog tud lenni, és tényleg nagyon sok ember nagyon sok mindenre tudja használni majd szerintem. Most, hogy miért látom ezek ellenére azt, hogy itt azért van komoly probléma, és miért látják sokan? Most ugye az aláírók között, akik azt mondták, hogy fél évig ne fejleszék most ezeket a dolgokat, azok közt ott volt Elon Musk is, ugye?
Hát jó, de ő közhülye.
Na most, hogy... ugye, hát közhülye, azért én ezt egy vegyesebben ítélem meg a faszit, mert azért én a SpaceX dologban azért én nagy becsülője vagyok, de igen, közben meg borzadok, hogy mit csinál. Na most egy kicsi összeesküvés elmélet itt is, hogy hát azért szerintem ő a Twitter meg egyebek környékén már régóta akar egy csomó mesterséges intelligenciát, és ő le van most maradva. Ja. Hát persze, hogy most azt mondja, hogy fél évig ne fejlesztetek, légy szíves. Na jó, persze azért ő is benne van ebben az OpenAI-ban, stb. Na de azért tényleg komoly emberek mondták azt, hogy meg kéne állni. Miért gondolom, hogy ugyanez nem fog sikerülni, mert nem fog senki megállni, de hogy miért voltán ez helyes? Én úgy látom, hogy amit eddig is elmondtunk ebben, nagyon megkönnyebbül egy csomó ember számára az, hogy anyagokat gyártson. Én ugye programokat tudok fejleszteni olyan nyelven, amit eddig nem tudtam, de például megkértem tőle, hogy hát tudod talán, hogy nekem be van csípődve az akupunktúra, és én ugye azt úgy gondolom, hogy az egy áltudomány, de ha akarok egy lehetne mondjuk homeopátiáról is beszélni, amelyben azt a biztos áltudomány, hogy én egy klinikát akarok ebből nyitni, és csinálja nekem egy marketing anyagot. Na most pillanatok alatt megírja neked, megírja azokat az oldalakat, például ismered, hogy kis fényképek és ilyen ügyfélbeszámolók.
Hogyne,
és tudod, akkor ha rákattant, és megnézed, akkor ha a samponról is ugyanezek az emberek mondták el a véleményeket.
Na mindegy, tehát
pillanat alatt megcsinálta nagyon jól nekem ezt is, tervez meg egy weboldalt, a struktúráját megtervezte, egyébként a weboldalt is meg lehetne vele fejlesztetni. Hát jó lenne, hogyha orvosainkról találj ilyen orvos neveket, és hogy milyen konferenciákon beszéltek, milyen cikkeket írtak, és akkor nagyon szépen megírt tök kamu dolgokat.
Mélységében tudja ezt kezelni.
Abszolút megcsinálni. Nem kell nekem elmagyarázni, hogy milyen egy ilyen kampány, ő ezt pontosan fogja tudni, és tökéletes szöveget ír, megírja nekem azt a jogi kitételt, ugye, amit szoktak mindig kisbetűvel az aljára, hogy nem vagyok felelős semmiért egyebek. És a végén egyébként megkérdeztem, hogy milyen Facebook csoportokban szórná ezeket az információkat, ezt elmondta, hogy szerintem milyenekben kell, és írjál meg nekem egy Python programot, ami egyébként szórja is. És azt is megírta. Na most egy másik példát mondok még, amiből majd kialakulnak ezek a veszély dolgok, hogy érdekes módon ugyanez a technológiával, ez váratlanul például a képgenerálást is ugye elkezdték forradalmasítani, ugye vannak a DALL-E, meg a Midjourney, meg ezek a nagyon jó pofa dolgok, amikor ugye szövegesen leírod, hogy mit akarsz, és hogyha jól csinálod a szöveget, mert ebben kell most mesternek lenni, nem a rajzolásban, hanem nyelvileg kell jónak lenned, akkor egész klassz képeket tud csinálni, és ugye egyre jobb, még néha még hat ujja van, meg nem tudom micsoda, de ezt javítani fogják. És
meg hát miért baj az, ha hat
ujja? Igen, hát mindesetre már olyan fénykép minőségű képeket csinál, amik nagyon nehezen megkülönböztethetők a valóságtól, és egyre kevésbé lesznek megkülönböztethetők. És például most olvastam egy cikket arról, hogy fölbukkantak az interneten olyan nagyon klassz fényképek, ilyen régi megbarnult fényképek régi keretben, amik ilyen indián ősökről, tehát régi 200-300 évvel ezelőtti fotók, nem, magyar nem lehet, de mondjuk 100 évvel ezelőtti fotók, és nagyon jó nagyon jók, hát úgy minőségűek, hogy régiek meg kicsit kopottak, de jók. Na most ezt is ezzel a Midjourney-vel csinálták.
Vagy ugye a klasszikus, amit látunk mostanában, amikor a Leonardo da Vinci-t látjuk a Mona Lisa-val a festő műteremben.
Vagy hát a pápát pufajkában. Ugye? Tehát de azok mondjuk, hogy az ember gondolja, hogy ott valami gészer van. Igen. De gondold el, hogyha ilyen fényképek előkerülnek, tudod, ha megosztják, a harmadik ember az már valahogy úgy fog emlékezni, hogy ez a barátomnak a felmenőiről szóló eredeti kép, senki nem akar hazudni. Csak valahogy úgy színesednek a dolgok, és akkor ez el fogja önteni.
Mostantól ez velem történt, ahogy ezt ugye a legenda tartja.
Na most ugyanígy gondold el, influencernek megírja a napi 3 perces videójához a kvantumelméletről, vagy a táplálkozási szokásokról szóló profi szinopszisát, amit neki csak be kell olvasnia. Na most, ha ehhez hozzáveszünk azt, hogy ugyan nagyon klassz ez az eszköz, de ugye az északi-sarki háborúval kapcsolatban ugye már beszéltünk róla, hogy azért konfabulál, tehát ugye hallucinálgat, kiegészítgeti a dolgot, mert ő csak a szavakat rakja egymás után, ugye, akkor gondolhatjuk, hogy milyen minőségű anyagok fogják elönteni az internetet. Eddig is viszonylag könnyű belépő volt ugye valakinek terjeszteni hülyeségeket, most már ez megsokszorozódik. Tehát őszintén szólva olyan anyagok jelennek meg, amiken én is, aki gyakorlott vagyok kiszúrni azért hülyeségeket, már én is jobban el kell gondolkodnom, hogy ez most mennyire komoly ez.
A hülyeség áradása önmagában elég veszélyes?
Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Tehát ugye a mesterség és intelligencia előző alkalmazása az elősegítette a terjesztést, ugye Twitter, YouTube, stb. Buborékba zárt minket, de közben elképesztő módon tudott befolyásolni, anélkül egyébként, hogy ezt így akarták volna, csak rátanult, hogy a hüllő agyunknak az a jó, hogyha olyanokat hallunk és látunk, amiket egyébként szeretünk, ez teljesen magától tanult rá, és akkor itt szépen ugye bezárt minket a kis buborékunkba, eltávolította az egymást az embereket, stb. Ez komoly veszély volt ugye már igazolhatóan. Most ehhez hozzájárul az, hogy olyan mennyiségben generálódnak majd ezek a szövegek, hogy elveszítjük az internetet? Eddig se volt könnyű megtalálni benne a jó forrást, ugye? De most már gyakorlatilag lehet, hogy lehetetlen lesz.
De nem pont, én szerintem lehet, hogy pont ellenkezőleg hat ez, hogyha iszonyatosan felszaporodik ez a bullshit, akkor még inkább arra fognak az emberek rászorulni, hogy forráskritikával éljenek. Még inkább elkezdik keresni a legtöbben nem fognak.
Tehát gondold el, hogy még sokkal nagyobb mennyiségben fogsz megtalálni a saját konspirációthoz, meg a saját ideológiai, szélsőséges ideológiai gondolataidhoz a szövegeket, ami neked pont elég lesz ahhoz, hogy ebben megmaradjál, hogy esetleg még szélsőségesebb legyél. Nem fogod keresni azt, hogy ez honnan származik, és egyébként nehéz is lesz.
Nem hiszek abban, hogy romlik a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy a mostani helyzet tökéletesen alkalmas mesterséges intelligencia nélkül is ahhoz, hogy bezárjuk magunkat ezekbe a buborékokba, és megtaláljuk ezeket. Most tálcán kapjuk, többet kapunk, de eddig sem
nem,
volt.
Nem. Nem. Szerintem, ha nem lettek volna azok az algoritmusok, nem a ChatGPT-ről beszélek, hanem ezek az algoritmusok nem lettek volna, akkor sokkal kevésbé tudtak volna terjeszteni a dolgot. Nézd, a kisvárosban, a faluban mindig ott volt az a szerencsétlen kis hülye, aki erre gondolt, vagy esetleg tényleg összeesküvés elmélete volt, nem találta meg azt a közösségét, amelyikben ő lubickolni tudott volna, és ki tudta volna teljesíteni ezt az egészet, és utána hirtelen ezek az algoritmusok megteremtették, és ezek mesterséges intelligenciás algoritmusok megteremtették számára ezt a lehetőséget. Ehhez kellett az internet előtte, ami még nem mesterséges intelligencia volt, erre rápakolták ezeket az algoritmusokat. Most pedig már, hát gondold el, a saját az ellenfél politikus olyanokat fog videókban mondani neked, ami persze deepfake lesz, ugye? De azt sem nem mondta, ami visszaigazolja te összeesküvés elméletedet, és nem tudod eldönteni, hogy mi az igaz, és mi nem.
De nagyon a hülyékre koncentrálunk. Persze, a hülyék, is megtalálják a társaikat, de például egy speciális betegséggel élő ember is talál társakat. Egy speciális pszichológiai problémával élő ember is társakat talál. Olyan emberek találnak társakat, akik eddig soha nem találtak, tehát egy ugyanilyen pozitív hatása is van.
Nézd, én egy nagy internet használó vagyok, és úgy gondolom, hogy nagyon élvezem, és tudom élvezni ezt a dolgot. Tehát én nem azt mondom, hogy ennek nincs pozitív, sőt, azért próbáltam azzal kezdeni, ugye, hogy azt mutassam, hogy ezt nem csak a negatív oldalát látom. Na, az, hogy hova fogunk eljutni, az senki nem tudja. Eljut-e a szingularitás, ugye, amikor már a gépek okosabbak lesznek, mint mi, nem tudjuk. De én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly probléma lehet. Én nem gondolom úgy, hogy a mesterséges intelligencia feltétlenül ki fogja írtani az emberiséget. Én úgy gondolom, hogy az emberiség az egy nagyon szívós faj, fönt fogunk maradni, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon komoly, megzavaró hatása lehet, disruptív, ugye így mondják, megzavaró hatása lehet ennek, ami bizony valószínűleg nagyon sokakat nagyon rosszul fog érinteni. Tehát ezt én el tudom képzelni. Nem azt mondom, hogy ez lesz, csak azt mondom, hogy ezért tartom fontosnak, hogy elkezdjenek ezen komoly emberek gondolkodni. Egyébként hozzáteszem, hogy az EU ebből a szempontból elég elől jár, ugye minden...
Vagy hátul. Én meg pont azt a szemészt, hogy
tudom,
hátul
tehát persze nagy bürokratikus szervezet, nehezen döntenek, stb. De hát Amerikához képest például a mesterséges intelligencia használatának a szabályozásával már most tehát olyan szabályokat hoztak, ami egyébként fékezheti az alkalmazást, aminek lesznek rossz oldalai, mert jóra is nehezebben fogjuk tudni használni, de talán egy kis lehetőséget nyújt arra, hogy mondjuk a hamis dolgok, a nem hivatkozott dolgok, a mondjuk nem ilyen nyelvi modellek, az arcfelismerés, ugye egy úton útfélen téged tudjanak, hogy merre jártál, mit csináltál, stb. Ezeket próbálják szabályozni. Tehát én úgy gondolom, hogy akik óvatosságra intettek, azok nem azért intettek, mert ők azt mondják, hogy nem szabadna a mesterséges intelligenciát használni, hanem hogy olyan elképesztő sebességben tud ez a dolog fejlődni, amit nem tud követni a mi gondolkodásunk megváltozása, ugye, hogy kell forráskritikusnak lenni, a jogszabályok nem tudják, tehát nem lehet valakit majd büntetni, ha egyébként úgy gondoljuk, hogy helytelen dolgot csinál, csak éppen a törvények nem tartalmazzák.
Ahogy a Garaci Laci írta annak idején, arra szól a morál. Tehát, hogy a miközben a fejlődés szágult, de hogy én meg pont ezt én fordítva gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy azokon a helyeken, egyrészt pontosan tudjuk, hogy bizonyos helyeken Kína, stb. Semmi foglalatja nem lesz annak, hogy mit mond az Elon Musk, hogy meg kéne várni egy kicsit, de hogy várjuk, hát örülök, hogy toljuk előre. És azt gondolom, hogy azokon a helyeken, ahol ez iszonyatosan pörög, és ahol a szabályozás, azt mondják, hogy most hagyjuk szabályozatlanul, forja ki magát, valószínűleg fel fog venni egy alakot. Eközben azt is tudom, hogy ez az ipari forradalomhoz mérhető jelenség, ami most történik a mesterséges intelligenciával, és akit lemarad, és megpróbál jogszabályokat, stb. Hozzáigazítani, mint például Európa, az lemaradt. Tehát egy olyan hátrányba fog kerülni ezáltal, hogy itt megpróbálja a keretek között tartani ezt az egész dolgot, ami után később majd nagyon-nagyon sok pénzért vehetünk alkalmazásokat. Ugye Egyesült Államok és Kína nagyjából, amit látunk, de egy csomó helyre nem is látunk be, hogy mi zajlik a Közel-Keleten mesterséges intelligencia tekintetében itt-ott. Szóval, hogy azt gondolom, hogy most fontosabb az, hogy hagyjuk rohanni a lovakat, mint az, hogy a hülyék számát esetleg egy picit megnöveljük. Nem lesz észrevehető a különbség, tehát hogy 95 vagy 97% a hülyék aránya, az úgy nem fog minket annyira zavarni.
Nem tudom, ismered-e a zsidó rabbis viccet, nyilván reggeteget ismersz. A zsidó rabbi, amikor azt mondta, hogy tudod mit, fiam, neked is igazad van. Én úgy gondolom, hogy igen, neked is igazad van. Pont ezért nehéz ez a probléma, mert itt nincs egy egyszerű jó megoldás. Nem arról van szó, hogy nem a jó megoldást választják, hanem hogy nincs egyszerű jó megoldás. Tehát szerintem abban is igazad van, hogy nem szabad megállítani ezt a fejlődést, és lehet, hogy egyébként az fogja kiforni magát majd. Csak ugye ilyenkor azon a szociálisabban érzékenyebbek meg azt mondják, hogy oké, de ugye hullaforgát, stb. Tehát, hogy annyian fognak sérülni tőle esetleg, tehát nem állítom, hogy így lesz, de hogy annyian sérülhetnek miatta, amiért érdemes lenne egy picit lelassítani. Ugye? De teljesen igazad van, hogy mivel nincs globális egyeztetés ilyen szempontból, ezért kétségkívül bizonyos szempontból hátrányba kerülnek azok, akik most esetleg korlátozzák. De azt hiszem, hogy rosszul gondolod, hogy például Kínában nem korlátozzák. Én úgy gondolom, hogy Kínában, ahogy az internet dolgait is, nagyon, szerintem lehet, hogy még jobban fogják, meg már esetleg korlátozzák is. Az más kérdés, hogy milyen érdekből, és hogy itt mi történik a háttérben.
A korlátozásnak mi a lényeg?
Igen.
Elzárunk tőle embereket?
De én úgy gondolom, de ott ugye azért vannak ugye olyan felmérések, hogy bizonyos ilyen TikTok meg egyéb felhasználások a fiatalok egy rétegének bizonyos dolgokban árthatnak. Nem akarom dramatizálni, de azért vannak ilyen felmérések. Ott például meg tudtak olyan döntéseket hozni, hogy x órát lehessen csak használni, meg mondjuk a szoftver is támogassa ezt. Tehát ezt itt nálunk a sokkal liberálisabb környezetekben nem lehet.
Úgy tűnik, hogy ezzel védik persze a lakosságot, miközben a másik oldalon, az arcfelismerő rendszerek oldalán, és az egyébként
mondom, hogy meg persze,
ott aztán így
van, tehát ott is korlátozhatják mondjuk azt a dolgot, azért, hogy ők maguk tudják ezt alkalmazni. Persze, tehát, hogy a lényeg az, hogy abban teljesen igazad van, hogy mivel nem lehet egy racionális döntést világszinten meghozni, ezért valószínűleg mindegyik megközelítésnek lesz kára és haszna.
Bárha ez most tényleg berobban, úgy, ahogy én gondolom, tehát hogyha a harangörbét komolyan vesszük, akkor ez például kik elképzelhető, hogy idővel, amikor azt veszik észre a politikusok, hogy mindenki csúszott a kezükből, ez létrehozhat egy olyan fajta megállapodást, globális megállapodást, ami lefekteti ennek az alapjait. Itt lenne értem az ENSZ-nek mondjuk, tehát hogy hát el tudom képzelni.
Nagyon optimista nem vagyok azért ez ügyben. És ugye ráadásul egy kicsit tart attól az ember, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligenciának ez a változata, ami most ezt a nagy előtörést okozza, ez azért kicsiben nehezen valósítható meg. Tehát magyarul azok a nagy vállalatok tudják megcsinálni, és megint állítom, hogy nem alapvetően rossz szándékból, hanem csak ez a tény, hogy ők tudják megcsinálni, amelyek azért nem demokratikus kontroll alatt működnek. Ugye ezek üzleti cégek. Azért vegyük észre, és mondom, tehát nem azt mondom, hogy rosszat akarnak, csak az ő érdekük nem biztos, hogy egybevág azért mindenkinek az érdekével.
Anyagi érdekeik vannak.
Hát persze, semmi rosszat nem akarok mondani erről, csak... Igen. Tehát például ugye az OpenAI nevű cég, amelyik létrehozta ezt a GPT nagy nyelvi modellt, amin a ChatGPT is alapul, nézzük csak a nevét, OpenAI. Ugye azért nevezték így a céget, mert az volt az idea, hogy ők mindent megosztanak, az, hogy csinálták, ja. Hogy állnak, forráskód, stb. Megosztanak. Na most a nagy berobbanás után, amikor rájöttek, hogy azt a mindenit, ez egy kicsivel többet tud, mint még mi is gondoltuk, akkor hirtelen ez átalakult egy olyan üzleti céggé. És már az újabb GPT modelleknél már nem mondják meg, hogy pontosan milyen forrásból dolgoznak, hogy tanították, stb., ami például kellene ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelő anyagokkal csinálják, és akkor lehet egy kicsit jobban gondolkodni azon, hogy ugye, hogy a káros hatásait hogy csökkentsék. Tehát azért félünk attól, hogy ha például én akarnék csinálni egy ilyen megoldást itt Magyarországon, akkor azt nekem a Amazon felhőben kell futtatnom, ugye minden ügyfél és egyéb adatot ki kell oda küldeni, vagy akár az én személyes adataimat, amikor ugye valami segítséget akarok, akkor az megint csak kimegy valami ellenőrizetlen valamiért. Helyre. Valamiért.
Az ellenőrzött hely, az csak nem általam ellenőrzött, hanem általuk.
De jó, én ezekről mind azt, nem azt akarom mondani, hogy hú, ezek iszonyú gondok, csak azért vegyük észre, hogy azért itt vannak kihívások.
De hát ez gépjármű közlekedéstől kezdve a vízisíjelésig mindegyik tartalmaz bizonyos veszélyeket.
Igen, azt szoktam mondani, hogy ott érdemes egy picit óvatosan figyelni, ahol nagyon nagy energiákat, nagyon hatékony dolgokat szabadítunk föl, ugye? Tehát egyébként most az autóról jutott eszembe. Hát autónál is ugye a probléma az, hogy nagyon gyorsan megy, és nem vagyunk biológiailag feltétlen készek arra, hogy irányítsuk. Egyébként szerintem elképesztő jól irányítja az ember az autókat.
Egyébként, aki tud vezetni, igen, tehát, arra gondolunk, ugye?
Úgy gondolom, hogyha úgy kívülről jönne valaki, mondjuk egy természeti nép, aki még nem látott ilyen kultúrát, és azt nézni, hogy ezek milyen gyorsan, ilyen nagy böhöm dolgokkal menekül, azt hiszi, hogy itten naponta halnak meg ezren a zuglóban.
És
mondjuk.
Nem tértünk rá még az önálló fegyverrendszerekre, mert azért ott jelentkezik ez igazán.
Igen.
Letelt az egy óránk, maradjunk még egy picit, van ebben még annyi, mert van még időnk a feles hírek után, hogyha...
Hát azért ezt elég jól átbeszéltek szerintem.
De majd mi négy szem közt folytatjuk, mert engem rengeteg kérdésem van még, Raskó Gábor a Szkeptikus Társaságtól képviseletében, illetve hát egy ilyen konkrétan ennek a dolognak szakértőjeként volt a vendégünk. Jönnek a feles hírek, aztán jövünk vissza, befejezzük a szimpatikus kis állatok blokkot.